Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet nagypénteki Isten tiszteletünkön az Úr Jézus szavaival. Ezt mondta a mi Urunk, én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Amen. Így fennállva énekeljük 184. dicséretünket. 184. dicséretünkkel fohászkodjunk az Úr Jézushoz. Krisztus ártatlan bárány, ki miértünk megholtál. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Amen. Szeretett testvéreim, nagypéntek eseményeit hallgassuk meg Márk evangéliuma 15. részének az alapján, annak a 15. versétől olvasom. Hogyan történt a mi Urunk halálának a végbe menetele, helyünket elfoglalva hallgassuk figyelemmel. Pilátus megostoroztatta Jézust, és átadta, hogy megfeszítsék. A katonák bevitték őt a palotába, azaz a helytartóságra, és összehívták az egész őrséget. Bíbor színű köpenyt adtak rá, és tövisből font koronát tettek a fejére, és elkezdték köszönteni, üdvözd légy zsidók királya. Nátszállal verték a fejét, leköbdösték, és térthajtással hódoltak előtte. Miután kigúnyolták, levették róla a bíbor ruhát, és felöltöztették a saját ruhájába. Majd kivitték, hogy megfeszítsék őt. Kényszerítettek egy arra menő embert, a cirénei Simont, Alexandros és Rúfus apját, aki a mezőről jött, hogy vigye Jézus keresztjét. Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami ezt jelenti koponya hely. És mirhás bort adtak neki, de ő nem fogadta el. Keresztre feszítették, és megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. 9 óra volt, amikor megfeszítették. Felirat is volt a kereszten az ellene szóló vádról, amely így szólt, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre 2 rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől. És így teljesedett be az írás, amely ezt mondja, és a bűnösök közé sorolták. Akik elmentek mellette, fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták, te, aki lerombolod a templomot, és felépíted 3 nap alatt, mentsd meg magadat, szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták maguk között, az írástudókkal együtt, másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott, Eloi, Eloi, lamma sabachthani, ami azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, amikor ezt hallották, így szóltak, íme Illést hívja. Valaki elfutott, és ecettel megtöltve egy szivacsot, nátszárra tűzte azt, inni adott neki, és így szólt, lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig hangosan felkiáltva kilehelte a lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor pedig a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta, bizony, ez az ember Isten fia volt. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, annak a szívünk befogadását és megtartását, így helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, megrendülünk, valahányszor halálhírt kapunk. Van-e annál megrendítőbb, mint amikor arról értesülünk, hogy a te egyetlened, a te fiad, akiben te gyönyörködsz, halált, szörnyű kereszt halálhat halt értünk. Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, aki ilyen nagy ajándékot készítettél a mi számunkra. És megrendülten és összetörve állunk előtted, hogy mi értünk, ilyen nagy áldozat volt szükséges. Magasztalunk téged azért, mert itt a te házadban hallhatunk erről a döbbenetes halálhírről. Köszönjük, hogy a te házadba beengedsz bennünket, és köszönjük, hogy szent lelkeddel magad akarod magyarázni számunkra az ígét, hogy mi az, amit te értünk ajándékoztál. Köszönjük neked, hogy figyelhetünk a te szavadra, és köszönjük, hogy kitárhatjuk előtted a szívünket, cselekedd meg, amiért ma ide hívtál bennünket. Hálát adunk neked azért, hogy az úrasztalát is előkészítetted. Add nekünk, Urunk, hogy ne csak a hallott ige, a látható ige is hadd legyen ma megerősödésünkre. Így formálj minket megújult népeddé, így vezess minket azon az úton, amely a Golgota alá vezet, így ajándékozz meg minket azzal, hogy megrendüljünk azon, amit te értünk adtál, és az életünk megújuljon a veled való találkozásban. Amen. Szeretett testvéreim, készüljünk az ige hirdetésre, és énekeljük el 173. dicséretünket. 173. dicséretünk, hitvallásunk, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Szeretett testvéreim, fennállva hallgassuk Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívva, nagypéntek örömhírét hirdetem ma közöttetek, Márk evangélium a 10. részéből, olvasom a 26. és 27. versekből. A tanítványok megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás között, akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta, az embereknek lehetetlen, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Szeretett fasori református gyülekezet, különösen kedves ajándékot kapott Istentől az idei évben az ő népe. Református keresztény hitünk legalapvetőbb, legmeghatározóbb ünnepét, nagypénteket szabadon ünnepelhettük. Nem a munkahelyünkről rohanva, fejünkben a nap sokféle gondolatát hordozva és sokféle kérdésével zakatolva, esetleg az óvodát még menet közben érintve érkeztünk meg Isten házába. Lehetőségünk volt már akár együtt lenni délelőtt, hálás szívvel egész nap dicsérni Urunkat, azért a hatalmas gazdagságért, amelyet a Golgotán adott nekünk. Mondhatjuk azt különösen hálás szívvel, a keresztfa, amelyen Jézus meghalt, miértünk, eddig eltörpült a betlehemi jászol, meg a nyitott sírbolt mellett, nagyszerű örömhírek ezek, de is tudjuk, hogy Jézus maga is azt mondta, hogy ő azért jött, hogy odaadja életét miértünk, most végre méltó ragyogásában tündökölhet a keresztfa. És ugyanakkor föltehetjük a kérdést, hogy valóban ettől lesz méltó ragyogásában a keresztfa, hogyha van egy nap, amelyet teljesen odaszállunk ennek az ünneplésére? Nagy ajándék, hogy ezt a napot erre kaptuk, de a keresztfa méltó ragyogása akkor tölti be az életünket, ha nem csupán egy napunkat teszi szabaddá, ha az egész életünket, minden ünnepnapunkat és minden munkanapunkat is egyaránt szabaddá teheti, ha minden pillanatunkat beragyogja a keresztnek a fénye. A keresztnek a fénye, vagy csupán az árnyéka az, amit ismerünk. Mert hogy a keresztnek van árnyéka is, és van fénye is. És nem mindegy, hogy mindkettőt ismerjük-e, vagy csak az árnyékot. Aki a kereszt ragyogását nem látta még meg, aki nem tudja, hogy milyen a keresztnek a fénye, az nem tudja valódi mélységében ünnepelni az örömhírt, amiről nagypéntek szól. Annak lehet szabad nap, vagy lehet munkanap, egyformán az értékét nem tudja elnyerni ez a nap, nem tudja elérni ennek az ünnepnek a valósága. Fontos látnunk, testvéreim, hogy a kereszt árnyéka is valóságos. Nehéz árnyék ez. Már amikor Jézus apostolai az első években hirdették az evangéliumot, az örömhírt, azt tapasztalták, azt élték át, hogy a kereszt sokaknak botrányos, ahogyan Pál apostol maga le is írta, másoknak pedig bolondság. Az apostol azt mondja, hogy a zsidók számára botrányos volt, amikor Jézus haláláról, az Istentől felkent uralkodó haláláról beszélni kezdtek. Hogyan? A seregek ura, a mindenható Isten nem védte meg felkentjét az ellenségekkel szemben? Nem tudta megoltalmazni őt a pogányoktól? Hogyan? A rómaiak kivégző eszközén pusztult el az, akit Isten az ő népe szabadítására küldött? Hogyan? mondhatunk ilyet? Hogyan állíthatjuk ezt a dicsőséges, az igazságos Istenről? Milyen felháborító, milyen botrányos ez az üzenet? A zsidóknak botrány, a pogányoknak pedig bolondság, mondja az apostol. Mekkora ostobaság, micsoda vicc, milyen szánalmas Isten az, akinek a fia, a megvetettek, a semmire kellők, a bűnözők halálával pusztult el. Milyen proletár Isten fia az, aki ilyen véget ér. Hogyan higgyünk benne, mondták a pogányok. Nehéz árnyék. Nehéz árnyék a kereszt árnyéka, nehéz árnyék ma is. Olyan sokak szívét ez az árnyék zárja el. Az evangélium előtt, a Krisztusról szóló örömhír előtt ma is. A kegyeseknek ma is botrány, a pogányoknak ma is sokszor bolondság. Sok kegyesnek valóban felháborító. Az, amit énekeltünk is. Meghal a jó, ki hűség volt, s alázat. Az él, ki Isten bántására lázadt. A vétkes ember sértetlen, s bilincsben ott áll az Isten. Lehetséges ez? Nemrégen egy írását olvastam egy magát kereszténynek mondó hittudósnak, aki maga is felháborodottan állította, hogy lehet azt mondani, hogy ez Isten akarata volt. Milyen Isten az olyan, aki képes a jót halálba adni, s a gonoszt, a bűnöst fölmenteni. Az igazi Isten a jót kell megjutalmazza, és a bűnözőt kell halálra ítélje. Ma is sokaknak botrány, testvéreim. És ma is sokaknak bolondság, a pogányoknak. Hát miért lenne szükség áldozatra? Hiszen az ember alapvetően jó, mondják sokan. Ha segíteni akar, ne meghaljon. Hát mit tud tenni akkor az emberiségért? Ha segíteni akar, akkor éljen, akkor gyűjtsön embereket maga köré, minél többeket, és küzdjön a jó megvalósulásáért minden körülmények között. Ezért érdemes élni, és ezért nem érdemes meghalni. Milyen bolondság, milyen naív idealizmus, hogy ő másokért az életét adja. Nehéz elhordozni a kereszt árnyékát, testvéreim. Nehéz elhordozni, amíg meg nem láttuk a keresztnek a fényét. A kettő ugyanis együtt jár. A kettő együtt járhatja át a mi szívünket is. Mi a kereszt árnyéka? Jézus és a tanítványai párbeszédéből idéztem két mondatot. A tanítványok megrendülten teszik föl a kérdést, ki üdvözülhet? És Jézus válasza erre, a kereszt árnyékának a legvilágosabb megfogalmazása, embereknek lehetetlen. De aztán ugyanígy ragyog föl a keresztnek a fénye, amikor Jézus ugyanebben a mondatban folytatja a válaszát, ki üdvözülhet? Istennek nem lehetetlen, mert Istennek minden lehetséges. Istennek minden lehetséges. És hogy miről beszél Jézus ebben a párbeszédben, azt akkor érthetjük meg. Ezt a nagyszerű mondatot akkor foghatjuk fel igazán, amikor Márk néhány oldallal később leírja nekünk Jézus halálának a történetét. Embereknek lehetetlen az üdvösség, a kereszt sötét, nehéz árnyéka ebben a mondatban benne van, de Istennek minden lehetséges. Ragyog föl a keresztfénye. Erről a kettőről gondolkozzunk mai Isten tiszteletünkön, a Szentírás fényében. A kereszt árnyékáról és a kereszt ragyogásáról. A kereszt árnyéka, így fogalmazható meg a mi számunkra, a keresztnek ez a súlyos, nehéz üzenete, ha Jézus nem hal meg a Golgotán, elérhetetlen számunkra az üdvösség. Embereknek lehetetlen. Egyikünk sem üdvözülhetne, ha Jézus a Golgotán meg nem hal. Az a két mondat, amelyet hallottunk, egy csalódás konklúziója, egy csalódás következtetése. Egy gazdag, tekintélyes, köztiszteletben álló, kitűnő ember keresi föl Jézust, akinek a földön megvan mindene, amit csak kívánhat, vagy amit mások kívánhatnak, elkívánhatnak tőle, és mégis érzi, hogy valami hiányzik. Mi lesz utána? Mi következik utána? A legnagyszerűbb szakértők egyikéhez fordul, akiről hallott, Jézust keresi meg ezzel a kérdéssel. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Egy párbeszéd bontakozik ki Jézus és e között az ember között, s a párbeszéd világossá teszi azt, hogy kevés önmagában a vallásosság, hogy kevés a tiszteletre méltó, nagyszerű élet, a buzgó élet. Jézus azt mondja ennek az embernek, ha az üdvösséget keresed, mondd le a gazdagságodról, én értem. Mondd le a gazdagságodról, értem, mert ha ezt nem teszed meg, akkor rólam fogsz lemondani a gazdagságodért, a gazdagságod miatt. És testvéreim, ez következik be. Jézus világossá teszi, hogy nincs más út az Isten országába, hogy nincsen más módon örök élet, hogy nincsen más üdvösség, csak az ő vele való életközösség, az ő követése. De ez a gazdag ember nem képes erre. Döbbenetes, ahogy olvassuk, a válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. A földi gazdagságot választja, és a mennyei nincstelenséget azzal együtt. Az embereknek lehetetlen. És kérdezheted, testvérem, igen, neki lehetetlen, de nekem is. Jézus diagnózisa világos, az embereknek, neked is, nekem is, lehetetlen. Lehetetlen az üdvösségbe eljutnunk. Mindannyiunknak van kevéske gazdagságunk. Mindannyiunknak van valamicske kincsünk, amit kuporgatunk, és amit ha nem engedünk el, akkor Jézus nélkül maradunk. Mindannyiunknak van valamiféle lelki bankszámlánk, amit gyűjtögetünk, amit növelünk, talán nemes cselekedetek vannak rajta, amelyeket fölmutathatunk Istennek, talán az, hogy elmondhatom, hogy milyen hűséges társ voltam a feleségem vagy férjem mellett, hogy milyen odaadó édesapa vagy édesanya lehettem a gyermekeim számára, hogy tisztes állampolgár voltam, hogy a munkatársaim között a békességet kerestem akkor is, amikor mások zűrzavart akartak kelteni ott. És tudjuk sorolni, mi az, amit Isten igazán elismerhet a mi életünkben. Testvérem, neked mi az, ami a lelki bankszámládon gyűlik. Mivel akarod megnyerni Istent? Mivel akarod megvenni őt? Miben találod meg a biztonságodat? Mert testvéreim, azért kellenek ezek nekünk, hogy elmondhassuk. Én azért biztonságban vagyok. Én azért nem vagyok annyira rossz. Én nekem megvannak a fogódzóim az életben. De Istent nem lehet megvenni. Isten előtt nincs az a vagyon, nincs az az erkölcsös élet, nincs az a tekintély, ami elég volna ahhoz, hogy mi bemenjünk az Isten országába, mondja Jézus. Istent nem lehet megvenni. Egyedül a tökéletes élet elfogadható. Az olyan élet, amilyet Jézus Krisztus élt. A tökéletes engedelmesség Isten iránt, minden körülmények között. A tökéletes szeretet, amely az Atyával és az övéivel összekapcsol, a tökéletes hűség, ezt élet testvérem. Ez van a lelki bankszámládon. Súlyos a kereszt árnyéka. Embereknek lehetetlen. Neked is lehetetlen, válaszolja a kérdésedre az Úr Jézus. Istennek kell tennie azért, hogy neked üdvösséged lehessen. Másképpen nem mehetsz be az Isten országába. Ha nincs a kereszt, akkor elpusztulsz, akkor a kárhozatban maradsz. De olyan nagyszerű testvéreim, hogy fölragyog a kereszt árnyéka fölött a keresztnek a fénye. Kétségbeejtően zárul a gazdag ember története. A tanítványok nem véletlenül rökönyödnek meg, és teszik föl ezt a riadt kérdést, ha még neki sem sikerülhet ennek a kiváló, ennek a nagyszerű embernek, akkor ki üdvözülhet, akkor kinek lehetséges? És testvéreim, ha az utolsó félmondat nem hangozna el, ha csak annyit mondana Jézus, hogy embereknek ez lehetetlen, akkor valóban nem volna okunk, hogy ünnepeljük nagypénteket. Akkor ítélet volna számunkra Jézus szava. De olyan jó, hogy Jézus tovább megy és hozzáteszi, Istennek nem lehetetlen, mert Istennek minden lehetséges. Ha még neki sem sikerülhet, akkor kinek? Egyedül Istennek. Ezért kellett felállítani a keresztfát a Golgotán. Ezért kellett Jézusnak meghalnia. Isten országába csak a tökéletesen engedelmes, mindenestül odaszánt élet léphet be. Az, aki betölti a törvényt, aki teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes elmével, teljes erővel szereti az Istent, az, aki úgy szereti a fele barátját, mint önmagát. Egyedül Jézus Krisztus léphet oda be. Mert egyedül Jézus Krisztus élete lehet ilyen. Egyedül neki van útja a mennyországba. A testvéreim, olyan nagyszerű a keresztre tekinteni. Jézus engedelmessége nagy csütörtök estéig is valóságosan megmutatkozik, de az ő engedelmessége nagyobb annál, mint ami számára elég. Pál apostol a filippi gyülekezetnek írt levelében, amikor Jézusról azt a gyönyörű hitvallást idézi, azt mondja, ő engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. A mi bűnünk büntetését is magára vette. A mi ítéletünket is elhordozta. Ezért halt meg a Golgotán. Azon gondolkoztam, szeretett testvéreim, hogyha az atya nagy csütörtök estéjén maga mellé emelte volna Jézust a mennybe. Oda az ő jobbjára, ahol Jézus ma uralkodik. Akkor sem lett volna hiánya az ő engedelmességének. Hiszen születésétől egészen nagy csütörtök estéig mindenestül azt cselekedte, amit az atya rábízott. De testvéreim, Istennek nagyobb terve volt. És Jézus kész volt ebbe a nagyobb tervbe is beleállni. Ő a mi számunkra akarta megszerezni az üdvösséget, ahogy ezt Isten elrendelte. És ezért kész volt engedelmeskedni, nem csak mindabban, amit földi szolgálata során addig elvégzett, kész volt engedelmesen a keresztfára is menni, kész volt a mi ítéletünket átvenni. A reformáció 500. évében járunk, és ha visszatekintünk a reformátorokra, eszünkbe juthat az a vita, amelyet ők a korabeli egyházzal olyan élesen folytattak, amikor azt állították a kortársaik közül sokan, hogy vannak nagyszerű emberek, olyan szentek, akik annyira jó életet éltek, hogy az ő jóságukból még másoknak is jut. És ha ezektől a szentektől kérünk egy kicsit az ő jó cselekedeteikből, az csökkentheti a mi ítéletünk súlyát. Az elvehet valamit a mi bűneink következményeiből. A reformátorok határozottan állították, nincs ilyen. Nincsenek olyanok a legnagyszerűbb emberek között sem, akiknek a jó életéért, az életéért egy kicsit megrövidíthetnénk a mi utunkat a mennybe, egy kicsit csökkenthetnénk a bűneink következményét. Egy valaki van, aki nem csupán lecsípni tud a mi büntetésünkből, hanem azt mindenestül át is vállalhatja tőlünk. Egy valaki van, a tökéletes ember, akinek a tiszta, engedelmes életébe belekapaszkodhatunk. Egy a közben járó Isten és emberek között, akinek ha a kezét megragadjuk, azt a kezet, amelyet értünk átszögeztek, akkor fölemel, és magával visz a mennyei dicsőségbe. Egy valaki van, Jézus Krisztus. Mert az ő engedelmessége elég nem csak az ő számára, hanem a mi számunkra is. Az ő engedelmessége nem csupán abban állt, hogy mindent megtett, amit az atya parancsolt, hanem hogy magára vállalta azt is, amit mi nekünk kellett volna elhordozni, amit mi elhordozni nem tudtunk. Jézus Krisztus az Isten fia. Annak az Istennek a fia, akinek minden lehetséges. Annak az Istennek a fia, akinek van megoldása. Van megoldása arra, hogy megnyissa az utunkat a mennyei valóságba. Aki a mi haszontalan lelki bankszámlánk helyett valódi kincset, valódi gazdagságot kínál a számunkra. Jézus Krisztus az Isten fia, akinek minden lehetséges, aki bűneink büntetését is át tudja venni. A kereszt ragyogása, szeretett testvéreim, ez, hogy Jézus a benne hívők útjából eltávolította az akadályt, szabaddá tette az utat Isten szeretetébe. Egy történettel hadd fejezzem be. A 19. század közepén élt egy fiatal ember, amikor 1848-ban a márciusi eseményekről hallott ez a székely fiatalember, akkor átjárta a szívét a lelkesedés, beállt ő is a honvédek közé, tehetségének és hűségének köszönhetően fokozatosan haladt előre a ranglétrán, a szabadságharc utolsó hónapjaiban Bem tábornok egyik nagyon közeli, bizalmas munkatársává, hírnökévé, futárává lett, és amikor a 48-49-es szabadságharc lezárult, a Habsburg önkény őt is elfogadta, őt is börtönbe záratta, és megszületett ellene az érvényes halálos ítélet. Nem sokon múlott, hogy ott pusztul a bitófán, mint olyan sokan mások. Csak hogy volt abban a börtönben egy olyan börtönőr, aki maga is a magyar ügy igazságát érezte át, és ez a börtönőr, ez azt mondta, hogy lehetetlen, hogy ártatlan emberek egy jó ügyért meghalljanak, és segítséget adott ennek a fiatalembernek, meg néhány másik rabnak is segítséget adott, hogy elszökjenek a börtönből. Így maradhattak életben. Aztán nyomozás indult, amikor felfedezték azt, hogy valahogyan többen szöktek el a börtönből, mint ahogyan ez átlagosan előfordul. Kiderítették, hogy ki tehetett róla, és ezt a börtönőrt halálra ítélték és kivégezték. Miért mondom el ezt a történetet, testvéreim? Számomra különösen kedves, mert ez az akkor 19 éves fiatalember az ükapám volt. Ha őt akkor kivégzik, akkor én most nem állnék itt a testvérek előtt. Különösen kedves, hogy volt ott valaki, aki azt mondta, hogy ennek a fiatalembernek a halálos ítéletét kész vagyok, ha szükséges, magamra vállalni, kész volt kockáztatni az életét, azért, hogy ő élhessen. Megköszönni nem tudom már ennek az embernek, de Istennek nagyon hálás vagyok. De testvéreim, ennél sokkal nagyobb öröm az, ami átjárja a szívemet, amikor arra gondolok, ami nagypénteken történt. És testvérem, te is, ha beléphetsz az Isten országába, ha tagja lehetsz Isten szerete, Isten kegyelmét elnyerteknek, olyan jó, hogy elmondhatod, azért lehetek itt, mert volt valaki, aki nem csupán kockáztatta az életét, értem, tudta, hogy az kevés. Volt valaki, Jézus Krisztus, aki kész volt odaadni az életét, értem, aki átvállalta az én halálos ítéletemet, hogy ne kelljen elpusztulnom a kárhozatban. Testvéreim, ezért lehetünk ma itt. Ezért örvendezhetünk az Isten házában, ezért járulhatunk az úrasztalához, és vehetjük a kenyeret és a bort, amely megerősít minket abban, hogy Jézus a mi halálos ítéletünket hordozta el. És azt az örömöt, azt a gazdagságot, azt a szépséget, amit az ő tiszta, engedelmes életével ő érdemelt meg, nekünk ajándékozta. Neked és nekem. Miénk lehet az ő engedelmességének a gyümölcse? Milyen nagy a kereszt ragyogása? Szeretett testvérem, ha ezt a ragyogást látjuk, ha Isten szeretetét fölismerjük, el lehet már hordozni a kereszt árnyékát is. De jó, hogy megvallhatjuk, igen. Számomra lehetetlen volna, számomra elérhetetlen volna az üdvösség. Én nem léphetnék be magamtól az Isten országába. De jó, hogy az úrasztalához járulva vállalhatjuk ennek valóságát. Mert Jézus mondata nem áll meg itt. Nem csak annyit mond, hogy embereknek lehetetlen, hanem a mai estén magára mutat, arra a fára, amelyet nekünk ácsoltak, de amelyre őt szögezték föl, és azt mondja, Istennek lehetséges. Ragyog, csodálatosan ragyog a keresztfa. Csodálatos látni, hogy Isten szeretetében elküldte a fiát, hogy Jézus Krisztus engedelmességében nem csak megszerezte az üdvösséget, hanem mindazoknak adja, akik ő benne hisznek. Járulj a keresztfa alá, szeretett testvérem! Ragyogja be az életedet a keresztfa, ne csak a mai napon, minden pillanatban, minden napodon, ragyogjon ki a te életedből Jézus Krisztus szeretetének a valósága. Embereknek lehetetlen, de Istennek lehetséges volt. Áldjad az ő nevét ezért. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ha önmagunkra nézünk, nem értjük, hogy mit keresünk mi az üdvözültek seregében. Ha a saját életünkre tekintünk, annyira felfoghatatlan, hogy mi Isten szeretetét megtapasztalhatjuk, és hogy Isten dicsőségében részesülhetünk, hogy Isten házában megállhatunk, és hogy Isten országába beléphetünk. Köszönjük, hogy nem önmagunkra kell néznünk. Hálát adunk, hogy te rád nézhetünk. Köszönjük, hogy láthatjuk a Golgotát, hogy láthatjuk a keresztet, ahol te eltörölted mindazt, ami minket vádolt, hogy láthatjuk a Golgotát, ahol te hűséges engedelmességeddel nekünk ajándékoztad a te kincseidet. Hálát adunk neked, hogy a keresztfa szabaddá tesz bennünket. Szabaddá tesz a vádtól, amely jogosan ítélt volna el bennünket. Köszönjük, hogy szabaddá teszel az önvádtól. Köszönjük, hogy szabaddá teszel arra, hogy Isten országának a rendjében, annak a bőségében, gazdagságában, örömében járjunk, és másoknak is ajándékozzuk azt, amit tőled kaptunk. Köszönjük a felszabadító örömüzenetet. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.